Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretnénk téged ezen a ma estén, Úr Jézus Krisztus, téged magasztalni és dicsőíteni, avval, hogy egészen odafigyelünk rád arra, amit te akarsz nekünk mondani. És most szeretnénk, Urunk, ezért az élő szóért könyörögni, hogy valóban a te szent lelkedet küld most el ide közébünk. Te magad szólj hozzánk, a bizonyságtételen keresztül is és az ige hirdetésen keresztül is, mert nekünk valóban nem emberi szavakra van, Uram, szükségünk, hanem a te élő, jelenvaló kegyelmedre, Úr Jézus. Kérünk, hogy most így szólj hozzánk, így beszélj velünk, a te nevednek dicsőségére. Ámen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Kelenföldi Református Gyülekezetnek a nevében. Az én tisztem az, hogy a gyerekmissziós szolgálatról tegyek bizonyságot, arról, hogy az gyülekezetünkben ez a munka folyik, és hogy hogyan folyik, miként folyik. Először arról szeretnék beszélni, ahogyan Isten engem ebbe a szolgálatba elhívott. Talán vannak itt közöttetek néhányan olyanok, akiknek vannak kisebb gyermekeik, és lehet, hogy össze is futottunk annak idején Tahiban, amikor kint, mint szakács főztem a gyermekeiteknek. És már akkor, amikor szakácsként Isten elhívott engem Tahiba, már akkor szólongatott engem, hogy küldeni akar a gyerekek felé. Éreztem ezt a hívást a szívemben, és még nem volt konkrét elképzelésem, hogy hova is lehetne, mit is lehetne csinálni, hogyan lehetne a családokon segíteni, hogyan lehetne feléjük szolgálni, mert nagyon-nagyon sok szülő gyereke ugyan eljárt Tahiba, járnak a gyerekek hittanra, de sokszor pont a szülők azok, akiknek a legnagyobb szükségük lenne Jézus Krisztusra. Talán nagyobb szükségük van abban a helyzetben, mint a kicsi gyerekeknek, és hát feléjük irányokban imádkoztam, hogy küldjön engem Isten. És hát persze a gyerekek iránt is, hiszen minél hamarabb, ha megtalálja valaki Jézus Krisztust, annál nincsen semmi csodálatosabb. Egyszer hallottam a teológiai egy bizonyságtételt Dobos Károly bácsitól, aki 4 évesen fogadta be a szívébe Jézus Krisztust, és azóta vele éli az életét, és arról tett bizonyságot immár 96 évesen, hogy egy perce se bánta meg azt, hogy rábízta az életét. Szóval gondolkodtam rajta nagyon sokat, imádkoztam fölötte, közben elvégeztem a szakácsiskolát, leszakmunkásvizsgáztam, aztán leérettségiztem, és Isten ezután elhívott a teológiára, ahol most vallástanár történelem szakon tanulok, és ekkor történt az, hogy lehetőség adódott tőle, hogy a gyerekmissziós látogatásba beálljak. Nem is akármilyen igét kaptam tőle, aminek én nagyon-nagyon örültem. Kicsit nehéz ajkú vagyok, kicsit gyorsan beszélek, szeretek elhadarni mindent. És azt az igét kaptam tőle, amit Mózes is kapott, mert Mózes is éppen olyan volt, mint én, ilyen értelemben, gyors beszédű, és egy kicsit dadogós. És az az ige volt, hogy most hát eredj, én leszek a te száddal, és megtanítalak téged arra, miket beszélj. Nagyon örültem ennek az igének, hogy Isten valóban elhívott engem erre a szolgálatra, valóban küld engem a családok és a gyermekek felé. És olyan jó, hogy azóta folyamatosan tapasztalom azt, hogy mit jelent az, hogy Isten szent lelkétől és igéje által vetetett életben folyamatosan tőle tanulni. Mert testvérek, addig, ameddig Jézus Krisztust nem dicsőítjük meg úgy is, hogy a lábunk is hirdeti Krisztust, nem csak a szívünk tudja, hogy mit tett értünk, és a nyelvünk is beszél róla, ha a lábunk is hirdeti, hogyha elmegyünk és elmondjuk a másiknak, hogy figyelj ide, Jézus szeret téged, és érted adta az életét, hogyha valóban látják azt, hogy nekünk ez fontos, és fontos nekünk a másik ember, mert ő hozzá küld bennünket Krisztus, akkor ezáltal rengeteg sok ajándékot kapunk tőle. Mert aki mást felüdít, az maga is üdül. És így kerültem én be ebbe a szolgálatba, és elkezdtem a munkát, és most arról szeretnék beszélni, néhány családot megemlítve, akiknek az életébe Isten engem bevitt. Az egyik ilyen család a Kánai Zsolti gyermek hittanosomnak a családja. Akkor még nem volt hittanosom, akkor még csak a gyereklátogatásokban találkoztunk. És nagyon kedves kis barátságos, hangulatos család. Ez egy nagyon komoly hívő család egyébként, ide járnak a templomba, a gyülekezetbe. És Isten a szemem előtt kezdett el munkálkodni ebben a gyermekben. Az első alkalom, amikor voltam, nagyon jól emlékszem, 5 évvel ezelőtt, bizonyságtételt mondtam el nekik, hogy én hogyan ismertem meg Jézus Krisztus, és hogy mit tett Krisztus az én életembe, hogyan változtatta azt meg, hogyan szült engem újonnan, és hogy ezt a kegyelmet nektek is kínálja. És képzeljétek el, testvérek, hogy ez a család azóta a gyülekezetben rendszeresen jár. Ezért tényleg Isteni a dicsőség, és ez a gyermek most a vasárnapi gyerekisten tiszteleten szinte mindig itt van, a Kánai Zsolti. És látom benne, hogy növekszik. Először nagyon félénk volt és bátortalan, most pedig az aranymondásokat ő tanulja meg a leghamarabb. De nagyon sok ilyen családot föl tudnék még sorolni, mert nagyon sok családban használ Isten. És tudjátok, mi a legcsodálatosabb, testvérek? Hogy titeket is használni akar Isten. Először a magatok családjában, aztán pedig, hogyha Isten erre külön elhív titeket, akkor más családokban is, akár a gyerekmisszió keretében is. Aztán van egy másik család, ami egy nagyon érdekes életútú család. Ez a Rácz család. Először nagyon nehezen ment a látogatás, mert meg kell valljam, hogy én is emberből vagyok, és születésnap után 2 hónappal mentem el látogatni, és nem is akartam igazából elmenni. Mondtam is az úrnak, hogy én nem akarok menni ilyen későn, olyan ciki is, meg van égő. De előtt vettem magamon, imádkoztam, és Isten azt mondta, hogy menj el. Menj el és beszélj nekik. Ne ezekkel tőle, hogy ezeket én megbocsátottam, menj el és beszélj nekik. És elmentem, és az első alkalommal még be se engedtek. Az anyuka még azt sem mondta, hogy köszönöm, átvette tőlem a köszöntést, és fölmentek. A következő évben már beengedtek, és egy kicsit beszélgethettünk. És a harmadik évben, testvérek, Isten megnyitotta a szíveket is. Ekkor tudtunk lelki dolgokról először beszélgetni, a harmadik látogatás alkalmával, 3 év után, hogy megismertem őket. És ezek a gyerekek eljöttek Tahiba, ott Isten újonnan szülte őket, illetve hát szüli, mert ez még folyamatban van, szóval most érintettek jelen pillanatban, és azóta az egyik nagylány éppen most készül konfirmálni. Isten szent lelkének a munkája mindaz, amit cselekedett ebben a családban. És nagyon érdekes, mert ebben a családban az egyik nagyszülő ágán a felmenők mind református lelkészek voltak. És a szülők nem hívők. De eddig. Mert Isten, Jézus Krisztus beleszólt a családnak az életébe. Én nem tudom, hogy te honnan jöttél és hogy ki vagy, de én kívánom neked, hogy Jézus Krisztust engedd, hogy beleszóljon a családodnak az életébe. A te életedbe először is, aztán pedig rajtad keresztül a családodnak az életébe. Nagyon-nagyon fontos dolog ez. Aztán még nagyon sok családot lehetne így felsorolni, sajnos van olyan is, ahol csonka család van, mert például van egy családom, hogy hívő család, ahol az édesapa ment el nagyon fiatalon, a lányok, a gyerekek azok árván maradtak, 3 kicsit hipegő gyerek. Ilyen is van a gyereklátogatottak között. Talán ez az egy legnehezebb szolgálat, és a legnagyobb erő ehhez kell ezeket a családokat vigasztalni, illetve Krisztus kegyelméről beszélni nekik. De úgy látom, hogy Isten őket is megtartja és megerősíti. Aztán folytathatnám még végig a sort, nagyon sok családon keresztül, akiket látogatok. Isten kegyelmében elég sok családot kaptam, úgyhogy nagyon sok gyerekem van ilyen értelemben. És tudjátok, az a legcsodálatosabb, és tényleg én ezt tudom kiemelni, hogy amikor az ember egy látogatásra készül, akkor megy egy családhoz, egy gyermekhez, akkor mindig eszembe jut az az ige, amit Jézus mond a tanítványoknak, amikor a tanítványok nem akarják odaengedni a gyerekeket Jézushoz, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké az Istennek országa. Én kívánom nektek, testvérek, hogy tapasztaljátok azt meg, hogy Jézus Krisztus valóban titeket is az ő gyermekeivé akar tenni, mert csak az ő gyermekei öröklik az ő országát. És aztán a ti gyerekeitek is jöjjenek el, és ismerjék meg ezt az Urat. És én nagyon kívánom nektek azt, hogy ti is találjátok meg őt. Mert ő kereszteket most is, ezen az Isten tisztelten is majd. Sőt, most ezekkel az igékkel is. És még azt szeretném elmondani, hogy miért fontos a gyerekeknek a látogatása. Miért látom ezt nagyon fontosnak a gyülekezeti szolgálatban, és a püspök úr is miért látja ezt nagyon fontosnak, ezt a szolgálatot. Azért, mert erről valóban Jézus Krisztus határozott bennünket föl a tanítványi parancsban, hogy elmenjél azért tegyünk tanítványokká minden népeket. És ez legelőször is a családokban kezdődik el. Ott kell először tanítványnak lenni. Nektek szülőknek, aztán majd a gyerekeknek. És amikor megyek látogatni egy családhoz, akkor azért imádkozom, hogy a gyermek mellett a szülei is legyenek krisztusi hívők. Igazi Krisztus követők keresztjének. Újonnan szült emberek. Nem akarom tovább folytatni a sort. Az ige hirdetésben ugyanerről lesz szó. És én azt kívánom nektek, hogy tapasztaljátok majd meg, mit jelent az, amikor az ember egy bizonyságtételen keresztül nem veszít, hanem kap. Nagyon-nagyon sokat kap. Abból a Jézus Krisztusból, akiben ő hisz. Ámen.
Mózes 5. könyvének 32. részéből olvasom az igét. 36. verset, utána pedig a 39. Megítéli az Úr az ő népét, és megkönnyül az ő szolgáján, ha látja, hogy elfogyott az erő, s védett és védtelen oda van. Hogy meglássátok, hogy én vagyok, és nincs Isten kívülem, én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, és nincs, aki az én kezemből megszabadítson. Mert az örömteli híreket elmondom, egy egész sötét képnek a felrajzolásával kezdem azért ezt az estét, a sötét kép pedig a pásztorok miatt lesz sötét. Hogy teljesíthetné Istennek akaratát és parancsát egy gyülekezet, ahol a pásztor sötétségben él és nincs lelki világosság? Hogy követhetné egy gyülekezet az ő megváltó Jézus Krisztusát, ha a pásztor sötétsége borít lelkeket? Ha meg nem tért volta, sőt áruló volta, sőt istentelen volta, meghatározza egy gyülekezet külső képét, a belsőt nem tudja meghatározni. Ahol egy presbitérium nem az Istennek átadott lelkek közössége, hanem csak templomba járó, vagy ide küldött, vagy ide beépülő emberek közössége, be lehet-e tölteni azt az egyetlen egy ígét, amit a gyógyulással kapcsolatban így mond el Jakab apostol. Betegé valaki közületek. Hívja magához a gyülekezet véneit. Azok imádkozzanak felette, kenjék meg olajjal, és meggyógyul a beteg. Sőt, ha bűnt követett is el, megbocsátatnak a vétkei. Szeretném megkérdezni, hogy betegségetek idején hányan vettétek igénybe? Mert az embernek az első dolga, hogy fölveszi a telefont, és az orvoshoz megy. Az orvost kihívja. Nem jelentesz kevesebbet, mint annyit, hogy Isten, a te gyógyító hatalmad, a te igéd nálunk, otthon nem mérce. Nem kevesebbet jelent, mint lehet, hogy csak tanulatlanságot, csak sötétséget, hogy valakinek nincs világossága, vagy újjá születetlenségről beszél, nem ismerte meg a Krisztusát, és éppen ezért nem is keresi vele a kapcsolatot, közösséget, illetve próbatétele idején. Szeretném először csak egy picikét érzékeltetni veletek, hogy így kéne kinéznie a gyakorlatban az Isten népének, ahol ma tartunk. Így kéne tudatlanságban maradva élnie az Isten népének, ahol ma tartunk. Mert nagyon azt esik hinni, hogy nincsenek olyan hitben élő emberek, akik például csak ennek az egy igének is ne engedelmeskedtek volna. Volt egy teológus társam, akihez följártam családi bibliaórákra, ahol az édesapja nem pap volt, csak egyszerű presbiter. Minden héten, hétfőn, este 8 órakor a családi istentisztelet kezdődött. Igaz, 8 gyerek ült le a két szülő mellé. Igaz, a 8 gyerek mindig hívott barátot, barátnőt erre a belső családi alkalomra. és nem másoktól, hanem innen ebből a családból tudom, hogy amikor az egyik lány hosszú-hosszú heteken keresztül csak 37 fokos hőemelkedéssel volt, és a család imádkozott, akkor eljött a perc, amikor azt mondta az édesanyja, hogy a Jakabi ige. Na ez következik. Bement a lányához, és mondta, kislányom, imádkozni fogok feletted. Ha van bűnöd, vald meg Jézusnak. Elvont a teológus lány, és anya, mit csinálsz? Azt mondja, kiküldte, hogy a te hitetlenséged nekem itt nem segít. Te menj ki. És megkente a lányt olajjal. Imádkoztak, és meggyógyult a lánya. Azért mondtam előre, hogy értsétek meg, amikor Isten felháborodik, amiatt, ami Izraelbe történik, azt mondja Ézsaiásnak, hogy te intézd el, hogy megkeveredjen a szívük, hogy a fülük az ne halljon, a szemük az ne látson, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Aztán ugyanez az Ézsaiással mondatja ki, hogy múlik a sötétség, és felragyog majd a világosság. És megprofétálja ez az Ézsaiás, hogy elküldi Isten az egyetlen orvost, Jézus Krisztusát. Mert tudjátok, a betegség a bűn miatt van. Egy-egy esetben találunk csak arra utalást, hogy nem a bűn miatt van, hanem bizonyságért. Hogy Jézus Krisztus mellett bizonyságá legyen egy-egy élet betegsége, de ezek a kirívó esetek. Ilyen volt például a vakon születettnek a története, ahol Izraelnek a tudósai, a vezetői, a farizeusai azt kérdezték, hogy ki vétkezett, ez, vagy ennek szülei? Sőt, Jézus válasza, nem, egyik se. Ez azért született vakon, hogy nyilván valóvá legyenek Istennek hatalmas dolgai. Ez a kirívó eset. Egészen más, amikor fegyelmező eszközül adja a betegséget az Isten. Ilyen, amikor Pál apostol azt mondja, hogy tövis adatott a testembe. És így folytatja, hogy el ne bizakodjam. Mert olyan hatalmat, olyan csodákat, olyan erővel munkálkodik benne az Isten, olyan hatalmat és erőt kap ez a Pál, hogy meg ne feledkezz egy percig se róla, hogy ember vagy te, Pál, akinek megbocsátattak a vétkei, aki kegyelemből él, és aki kegyelemből hivatott el erre az útra és életre. De ezek a kirívó esetek. Sokkal több, hogy a betegség a bűn miatt van, mint a halál is. A bűnnel jön be. És Istennek ez mindig visszatartó, fegyelmező és kézben tartó használatos ereje. Valamikor a harag munkálkodik benne. Valamikor a józanítás munkálkodik benne. Valamikor így kiált az Isten, hogy figyelj már rám, hogy el ne vegyem tőled a lelkemet. Valamikor per. De az embereket nem érdekli a mögöttes. Az ember azt látja, hogy beteg, valaki gyógyulnia kell. Nincs lelki világossága. Valamikor kijelenti, ez a betegség halálos. És valamikor kijelenti, ez a betegség nem halálos. Van olyan betegség, amit úgy mér az Isten valakire, hogy abból enged gyógyulást, és valakire úgy mér betegséget, hogy nem enged gyógyulást. Csak két poklos esetet hadd hozzak fel. Miriam fellázott Istennek rendje ellen, Mózes ellen támad, és Isten perre hívja Miriamot, Mózesnek a nővérét, és megveri poklossággal. Kiűzi a táboron kívülre. És Mózes könyörög érte. Uram, könyörülj rajta. Gyógyítsd meg. És eltelik egy hét, és visszaengedi az Isten, és Miriam épp. De Géházi nem épül meg soha. Amikor a poklos Naamán meggyógyul, hallgat a próféta szavára, és megfürdik a Jordánba hétszer. Ez a Géházi pedig vagyont akar keresni, mert a prófétának nem kellett az ajándék. És elmegy Géházi a szolga, hogy megszerzi Naamánnak azt a vagyonát, amit ajándékba adott a prófétának. Azt mondja a próféta, nem ment el a lelkem veled? Látod, a bűn beszerzi majd a bajt. A kapzsiság, a telhetetlenség beszerzi majd a betegséget. És Isten parancsa, Géházi, az a poklosság, amit levettem Naamáról, te rád száll, és hófehér lett, mint a hó. Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, mert én vagyok az Isten, mondja az Úr. És micsoda látogatás, hogy meglátogatja ezt a világot Jézus Krisztusban. Azt írtuk címnek, hogy gyógyító látogatás. Van egy isteni kijelentés az emberi fejekről diagnózisként. Tudjátok, milyen pocsék eredmény? Így hangzik, hogy minden fejbeteg. Az új szövetségben megadja az okát, és kijelenti Jézus az okát, mert a világ istene megvakította a hitetlenek elméit. Ne lássák és ne értsék a Krisztus keresztjének dicsőségét. Minden fejbeteg. Minden hívő élet, tudjátok, hogy mivel kezdődik? Egy különös kijelentéssel. Így, hogy voltatok, és így folytatja a sötétség. Voltatok sötétség. Majd vasárnap elmondom, mi mindent jelent. Most csak arról beszélek, hogy aztán eljött Jézus, és az Atya pedig megcselekedte, hogy ebből a sötétségből az Úr Jézus világosságára által vitte a hívőket. És közben egy különös gyógyítás történik. Fogoly, tönkretett, beteg lelkek, rablelkek megszabadítatnak, tönkretett értelmek, nyomorúságos gondolatok, bűnös gondolatok eltöröltetnek, és Krisztusban megépítetnek. És a világosság gyümölcse csupa jóság, igazság és egyenesség. Az épp a léleknek van egy belső csupa jósága, csupa világossága és egyenessége. Ahol valakinek kiderül az életéről, hogy ravasz. Kiderül az életéről, hogy gonosz. Kiderül róla, hogy számító. Kiderül róla, hogy önző. Az beteg. Az beteg. Fölírtam magamnak, hogy nagyon sok esetben amikor az élő Isten az embernek az életébe beleszól, használja a betegséget. Hadd kezdjem. Amikor Saul, az első király, bűnbe esik, meg akarja a nevét örökíteni, nem engedelmesedik Istennek, a betegsége különös, speciális betegség lesz, gyötrő lelket rendel bele az Isten. Tudjátok, az a megdöbbentő tapasztalásom, hogy ma, a mai korszakban sokkal több emberben munkálkodik a gyötrő lélek, mint az influenza. Nem egyszerű sima betegségük van, lelki betegségük van. A Szentlélek nélküli élet mindig a gyötrő lélek hatalmába eső élet. A legkülönfélebb módon tudja a gyötését elvégezni. Erről azért szólt milyen szó, mert minden hívőnek ez az alapiskolája. Tudja, hogy honnan jött, és felismeri ezt a lelket. Ha a másikban munkálkodik, akkor is. Épp eleget gyötörte az ő életét. Épp eleget játszott a gondolatával. Épp eleget gyalázta meg a belsejét, hogy a hívő megtanulja gyűlölni, és iszonyodni attól, ami sötét. A hatodik Zsoltár harmadik versében így beszél Dávid. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. A lelki ellankadásnak különös okát mondja el itt a zsoltáros, azt mondja, hogy a mások gonoszsága. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire képes gyötörni a lelkedet mások gonoszsága. Jön a válasz, nagyon. Nagyon. Tessék megfigyelni, hogy nem vagy szabad mások gonoszságától. Nem vagy stabil mások gonoszságától. Hanem átjáróházzá lett a lelked, és rabként hurcolja a gondolatodat a másik gonoszsága. Ott ragad meg, ahol akar, és viszi a gondolatodat magaddal. És te fogsz gyötrődni. Te fogsz szenvedni. Keresed, mi történt veled? Elrabolták. Elrabolták a békességedet. Elrabolták az erősségedet. Kibillentettek, kinozdítottak a lelki egyensúlyodból. Uszolták volna, hogy kiborultam. Mitől? Te olyan gonosz a világ. Persze, milyen lenne? Mit vártál? Nem győzöm lelki gondozói beszélgetéseken elmondani a mi hívő testvéreinknek, hogy nem várhatsz mást egy meg nem tért embertől, mert nem képes szent dolgokat cselekedni. Nem várhatsz tőle mást. A hívő embernek viszont megmondhatod, te a világosság cselekedőt cseleked nekem, ne a sötétségét, meg kizárlak. Kiközösítenek, ahogy parancsolja az Isten. Nem futkosom együtt veled. Ez egy egészen más kérdés. Kérem, a lelki beteggé, a szorongatásba került ember, a bűnt cselekvők szabadosságát látó, az a beleborzongó ember kerül. Tudjátok, a Szentírásban, az Ószövetségben van egy férfi, aki azt mondja az Isten, hogy gyötörte az ő igaz lelkét. Ezt a nevet, hogy Lót, tetszenek ismerni? És így hol élt? Sodomába, tetszenek ismerni? És az ott lévő nyilvánvaló tömény bűn miatt gyötörte az ő igaz lelkét. Ha te közömbös tudsz lenni azonban, tehát nem védett, hanem csak simán közömbös, minden bűn iránt, akkor megint csak beteg vagy. Az arról beszél, hogy nem épek az érzékeid. Nem arról beszél, hogy ellene tudsz menni, ellene tudsz állni, vagy tudsz segíteni nyúló utakon, hanem bele menekültél egy közönybe. Nagyon sokszor éppen ezt a részt használják az ördög, azt mondja az ember, hogy tessék figyelni ezt a gyönyörű szép mondatot. Elegem van. Nem kisebb személy mondja ki, mint Illés. Belefáradt a lelke. Ugyanígy belefáradt az aljasságba a lelke. Sámsonnak. Van egy aljas felesége. Az egész élete értelme, a házassága célja az, hogy megölessem a férjemet. Miben az erőd? Áruld el. Jaj, elzárom. És amikor végül, így megy a Szentírás, halálosan belefáradt a lelke, akkor felfedi, hogy egy szövetségbe van az erőm, nem a hajába, a szövetségbe, a szövetséges Istenbe. Külső jel, hogy nem vágatom le hajamat, a názír fogadalom. Hát akkor nosza. Erőszakos, hazudozók vágyai alatt képes megbetegedni a lélek. Azt mondja Dávid egy alkalommal, amikor Adullám barlangjában van, hogy magam vagyok a békesség, de a körülöttem lévők föltárták a szájukat, és békétlenség árad belőlük. Sokszor az én kegyetlenségem az egy-egy ember felé, hogy fölcukolnak, és ráeresztem. Úgy össze tudnak törni tőle az emberek. Pedig nekem tudni kell, hogy mi a kezelési módja a megbetegítő erőknek a Golgota kereszténél letenni. Elküldte az Isten, és Jézus Krisztusban eljött az egyetlen orvos, aki pontosan tudja, hogy mi van veled. És azt mondja, hogy gyere. És mondd el nekem. Mondd el nekem. Majd, ha Isten engedi és éltet a holnapi napon, akkor három szeméről fogok beszélni, három különleges látogatásról, mindnek egészen más az indítórugója, egészen más a belső menetrendje, és egészen más a végeredménye, amikor Jézus meglátogatja Jerikó falán kívül Zákeus tafán, aztán oda haza, amikor meglátogatja Jézus Krisztus elmenve Gadarába, a temetés helyre, a temetőbe, a sírok közé, és megkeresi a megkötözött ördögtől megszállt lelket. Harmadik a holnap titka. Annyit, hogy a te lelked, a te urad szerint ma még beteg. Mondhatom, hogy beteges. Az úgy szebb, nem? Időnként jól vagy, de betegségre hajlamos vagy. Azt mondja, hogy nem, kezembe veszlek téged. Hoztam mára nektek üzenetet. Ismert igéket fogok mondani. Úgy örülök neki, hogy csak ismert igéket fogok mondani. 15 oldalt írtam, nem mondom el mind. Azt mondja, hogy nevetnek, azt mondja, viccelek. Komoly. Akinek az életével az élő Isten minden bűne, minden elesése, minden betegsége ellenére kegyelmesen tervezett, annak azt mondja, ímé én kicsalogatlak a pusztába, aztán így mondja, elviszem a pusztába. Figyeld meg, hogy hányszor megbukott rajtad Istennek az a szándéka, hogy valami drága jó hírrel csalogatni akart magához. Megindultál, és abba hagytad. Erről beszél a héber szövegben ez a differencia, hogy kicsalogatom, és az nem, kiviszem. Megragadom és kiviszem. Mert a szívről akarok beszélni. Ez meg nem jönne. Ez képes lenne megint otthagyni. Csak a beteg lélek képes erre, kérem. Indul és megtorpan. Aztán a vágy miatt megélép kettőt, és az esze megállítja. Á, úgyse velem fog történni valami. De igen, pontosan veled. Eddig, ha az igével csak úgy hívogatott, most bejelenti, megragadom és kiviszem. Nincs appellát, eldöntöttem. Ezt az életet rendbe kell szedni, rendbe fogom szedni. Meg fogom gyógyítani. Éppé fogom tenni. Így folytatja. De erre kezdtem az ő útját. Sövényt fogok elé, ne találja a saját útját. Nincs, kérem, keményebb dolog, mint amikor a gondolatod visszatér a régi bűnös mederbe. Majd föltölti. Nincs visszacsurgás. Nézd meg a te klasszikus jellemződet, hogy egy idő után azonos dolgokkal kapcsolatosan azonos gondolat menet vágódott az agyadba. És te mindig arrafelé fogsz pörögni. Nem akarok banális képeket ide elétek festeni, nem akarok sztorikat elmondani. Egyszerűen az a jellemző, hogy valaki, aki az ördög hatalmából szabadul, egyértelműen Isten kegyelme gyakorolt vele, eltelik egy idő, és azt mondja, hogy hát azt hiszem, hogy az ördög újból birtokba vett. Szörnyűködve hallgatom, hogy a Jézus Krisztus kezéből ki tudott téged venni akárki. És még ma se értik, hogy aki az ördög fogja volt, a lenyomata, az emléke ott van az emberbe. Előfordult, mert a szemedbe ment egy kis bogár. Igen? És kivették, zsebkendővé kivették. És ugyanúgy kapart, mintha benn lenne. Nem volt már ott. Meg volt tőle szabadítva. Tetszik ismerni a fantomfájásokat? Valakinek levágják a kezét. És a könyökén a csonkot vakargatja, mert a bal kis ujja, az viszket. Nem viszkethetne. És az ideg. Elmondtam számtalanszor, ha az utcán kint vagyok, hallom, hogy megy a jármű. Itt vagyok bent, behallom, hogy megy a jármű. Azért, mert én kegyelemben vagyok, mert bent vagyok. A külső hang ugyanaz, a világ hangja ugyanaz, az ördög hangja ugyanaz. De azt jelenti, hogy védelmet kaptam örökre. Övé vagyok, örökre, meddig, örökre. Van egy gyönyörű szép hallelujánk, nagyon szeretem. Tiéd örökre, megváltva véreden, megmosva általad, tiéd szívem, tiéd örökre. És meg kell tanulni a lelki betegség ellen a szabályszerű küzdelmet. Ugye ez mindig feltételezi azt, hogy valaki Isten szent lelkének és igéjének vezetése alatt áll és él. Nem tud szabályos küzdelmet folytatni, aki nem született újjá, és nem Isten szent lelke, és igéje vezetés alatt él, lehetetlen. Ezért a gyógyulás úgy kezdődik mindig, hogy valaki újjá születik. hogy véget ér a bűnuralom az életébe, és Jézus Krisztusához térhet, és újjászületik. Azt mondja, nem tud téged meggyógyítani más, csak én. Nem veszi le rólad senki a sebet. Hóseás 5.13. A keresett hol az ige, megtalált. Hóseás 5.13. De amikor gyógyítani akarom, akkor kitudódik a bűne. Tudod, hogy a kettő együtt jár? Hóseás 7.1. Ha gyógyítani akarom, kitudódik a bűne. Mert abból gyógyítom ki. A bűnből, a halálból, a kárhozatból. A kérdés a következő. Akarsz gyógyulni? Úgy szeretem Jézus egy mondatát. Azt mondja egyszer valakinek, hogy Uram, ha te akarod, akkor meggyógyíthatsz engem. És tudod, mi a válasz a Jézusnak? Akarom. Gyógyulj meg. Nem mondok többet ma ennyit, de ezt ő üzeni. Hogy úgy jött el, hogy ott van a hármas szent akarat. Azt mondja, nem akarom a bűnös halálát. Azt akarom, hogy megtéljen és éljen, mert meg akarom gyógyítani. Holnap folytatjuk. Imádkozzunk. Uram, csak ne hagyd abba, hanem beszélj velünk tovább. És könyörülj, ne hagyjuk abba az előtted maradást, hanem mi is hadd mondjuk el neked, jöjj Jézus, és könyörülj. Jöjj, és tisztíts meg, Uram, minden hamisságtól, minden tisztátalanságtól, minden hazugságtól, minden igazságtalanságtól, minden testi és lelki bűntől. Ó, Uram, ha te gyógyítani akarsz, kiderül a vétek. Az, hogy kiki lemondjon a szégyen takargatásáról. És elmondja neked betegsége igazi forrását, bűnét. Mert aztán igaz, hogy aki megvallja és elhagyja, az ő bűneit irgalmasságot nyer. Még azokért is könyörgöm, Uram, akiket ma a te gyerekeid mondanak el neked másokért. Mert olyan kegyelem, hogy néhány életnek a hitéért hajlandó vagy magatehetetlen bűnöseket meggyógyítani, és bűnöket is megbocsátani. Akik ma nem magukért, hanem közbenjáró imádságot mondani jöttek hozzád. Másokért. Könyörülj rajtuk, meghallgatva őket. És szenteld meg őket, Uram. Jézus Krisztusért. Amen. Thank you. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged. Te az enyém vagy. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a holnap esti viszontlátásra.